A stresszkezelésnek a különböző szintjeiről. Mindenki hallott már a stresszről? Nem, nem hallott még senki. Esetleg hallott valaki olyanról, aki már látott valakit, aki tapasztalta a stresszt? Jó, tehát, hogy elméletileg akkor fogunk beszélni, mert ez nem releváns téma amúgy, de elméletileg fogok egy kicsit beszélni róla. Ugye tapasztalunk, szembe kerülünk nehézségekkel, problémákkal az életünk során. Munkanélküliséggel, drogfüggőséggel, korrupcióval, válással, stb. Amit itt fel van sorolva, lehet, hogy találkoztunk már ezekkel valamilyen formában. Vagy ami manapság divatos válság van, gazdasági válság, környezeti válság, társadalmi válság, stb. És a kérdés, hogy hogy tudjuk ezt egy olyan módon kezelni, hogy ne akadályozzon bennünket. Mert ezekkel találkozunk a mindennapjaink során. Itt néhány adatot felsoroltam. Magyarországon van 8-900 ezer alkoholista. Lakosság egyharmad aktív dohányos. Rendszeres kábítószerfogyasztók száma fokozatosan nő. Évente több mint 500 ezer bűncselekmény történik. 100 születésre 72 abortusz jut. Az újszülöttek egynegyede házasságon kívül születik. Viszont a házasságok fele válással végződik, és évente 4000-en követnek el öngyilkosságot. Ezek nem olyan kellemes adatok. Magyarország nem olyan jó helyen áll a statisztikákban, azt hiszem már mindannyian hallották. A kérdés, hogy mit tudunk ezzel tenni a félelemmel, depresszióval. Itt láthatunk egy kis kimutatást, hogy az egyes társadalmi szegmensekben a depresszióra való hajlam mennyire erős. És itt azt látjuk, hogy a magasabb iskolázatok között kisebb a hajlam, a kevesebb iskolai végzettségek között pedig nagyobb. De mindenhol ott van. Tehát, hogyha megnézzük saját magunkat, akkor látjuk, hogy bizonyos körülmények között bennünk is felébred a félelem, bennünk is felébred az aggodalom. Mit tudunk ezzel kezdeni? Mit tegyek? Hogyha körülvesznek bennünket ezek a dolgok, mit tudunk ezzel tenni? Nem csak ilyen bánatos képpel nézünk magunk elé, hanem mit tudunk praktikusan tenni, mit tudunk ezzel kezdeni? Először beszélnék egy kicsit az elménknek a természetéről. Az elménk az egy nagyon érdekes szerkezet, hogyha így fogalmazzuk. Az elménk lehet a barátunk, és az elménk lehet a legnagyobb ellenségünk. Hogyha kontrolláljuk, irányítjuk az elménket, akkor nagyon jó barátunk lesz, mert az elme egy nagyon nagy segítség. De hogyha nem kontrolláljuk, akkor nagyon komoly ellenségünké válhat. Az elme olyan, mint egy vadló. Hogyha sikerül megszelídítenünk, akkor egy lovat nagyon jól tudjuk használni a mindennapjaink során. Habár a mostani civilizációban, az autók és a traktorok világában már ritkán találkozunk lovakkal, de ez egy beszédes példa igazából. De hogyha nem kontrolláljuk, akkor pedig nagyon sok problémát okoz. Az elménk, a mai tudomány nem tudja igazából megfogalmazni, hogy mit jelent az elme. Nem lehet leírni a fizikai kategóriákkal. Nem lehet leírni atomokkal. Minden egyes nyelvben van rá szó elmére. Minden egyes nyelvben van szó az érzékekre, vagy érzésekre. Valakit szeretünk, valakit nem szeretünk. Valakivel jóba vagyunk, valakire dühös vagyunk. És ezekre az érzésekre minden nyelvben van szó. De a mai tudomány nem tudja meghatározni, hogy pontosan mik ezek a fizikai kategóriák szerint. És most megszólítanám a stressznek a hét fő okát. Az egyik oka a stressznek az az aggódás. Aggódunk különböző dolgok miatt. Aggódunk a családunkért, aggódunk a munkahelyünk miatt, aggódunk a jövőnk miatt, stb. Végeztek egy kutatást a statisztikusok, hogy mi miatt aggódnak az emberek. És a kimutatásnak az volt az eredménye, hogy az emberek 65%-a olyan dolgok miatt aggódik, ami soha nem fog bekövetkezni. Ugye van, amikor az elménk így becsap bennünket, hogy kivetít dolgokat, amelyek nem igazak. És az aggodalmainknak a 65%-a igazából sose fog bekövetkezni. Ezen felül az aggodalmak további 22%-a a múltban történt eseményekre vonatkozik, amikkel már úgyse tudunk mit kezdeni, mert már elmúltak. Ugye, hogyha valami elmúlt, 1 éve, 5 éve, 10 éve, 20 éve történt, úgyse tudunk vele mit kezdeni, felesleges miatt aggódni. A következő 10%-a az aggodalmaknak olyan személyekkel kapcsolatos, akikre úgyse tudunk hatást gyakorolni, akik nem fognak megváltozni azért, csak azért, mert mi aggódunk miattuk. És hogyha ezt összeadjuk a 65-öt, a 22-t, meg a 10-et, akkor mennyi jön ki? 97%. Tehát az aggodalmainknak van 3%, ami valós, de mivel olyan sok időt eltöltünk ezzel az előbbi 97%-kal, nem jut időnk arra, hogy megoldjuk azt a maradék 3%-ot, amivel foglalkoznunk kell. És ezért nagyon fontos kicsit átgondolni, hogy amikor tapasztaljuk magunkon az aggodalmat, hogy ez egy releváns dolog-e? Releváns dolog-e emiatt aggódnunk? Erre még majd visszatérek. A következő, hogy nagyon sok ember van, aki nem választ célt magának. Nem tűz ki célokat. Se anyagi, se lelki célokat. Ezek nagyon fontosak. Hogyha nincs valamilyen cél az életünkben, ami felé tudunk haladni, ami felé érezzük, hogy közeledünk, akkor instabillá válik a helyzetünk minden szempontból. Tehát, hogy szükségünk van célokra, szükségünk van, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, aminek értelmét látjuk. És ez sajnos a főleg a mai fiatalság körében egy nagy probléma, hogy csak élnek bele a világba a fiatalok, és nincsenek még csak olyan céljaik se, hogy valamilyen munkát találjanak, hogy családot alapítsanak, valamilyen diplomát szerezzenek, és ez nagyon komoly oka a stressznek. Nem csak az ő maguk számára, hanem a szüleik számára is. Következő, a befejezetlen cselekvés. Hogyha valamit elkezdünk és félbehagyunk, akkor az mindig ott lesz a tudat alattinkban, hogy van valami, amit nem fejeztünk be, és az kívánja, hogy befejezzük. Ezért sokkal hatékonyabb, hogyha koncentrálunk a bizonyos cselekvéseinkre, és befejezzük azt. És nem egyszerre 100 dologgal foglalkozunk, hanem leszűkítjük a cselekedeteink mezejét bizonyos dolgokra, amit be tudunk fejezni. Mert ez a befejezetlen cselekvés, ez egy következő oka a stressznek. Negyedik oka a stressznek a kudarctól való félelem. Nem kezdünk bele valamibe, mert félünk attól, hogy nem fog sikerülni. Volt már valaki el ilyen, hogy félt attól, hogy valami nem fog sikerülni? Mondok néhány példát erre, hogy igazából, hogyha bármit sikeresen akarunk végrehajtani, át kell mennünk a kudarcon. Mert amikor először próbálunk valamit, nem fog sikerülni. Tudja esetleg valaki, hogy egy kisgyermek, amikor megpróbál járni, hogy hányszor esik el? Egy kisgyerek, amikor megpróbál járni. Van valakinek ötlete, tipje? Sokszor, igen, ez igaz. Lehet tippelni. Kérem, ne féljenek. 10-ből 8. Volt egy kutatás, ami arról szólt, hogy egy kisgyereknek, amíg tökéletesen megtanul járni, 10000-szer esik el. 10000-szer nem sikerül. De hogyha az első 1-2 után feladná, hát úgy néz ki, ez nekem nem fog menni. Akkor soha nem fog megtanulni járni. De a gyerekekben, mindannyiunkban, mert mindannyian megtanultunk járni, ott van, hogy igen, hogy akarunk járni, ott van ez a képesség. Csak gyakorolni kell. Mondok néhány másik példát erre. Volt egy fiú, aki szeretett volna bekerülni a középiskolai énekkarba. De amikor meghallgatták a próbaéneklést, éneklését, akkor azt mondták rá, hogy hát tehetségtelen, inkább ne is próbálkozzon énekléssel. De ő nem adta fel, hanem amikor kijárta a gimnáziumot, próbált bekerülni az egyetemi énekkarba. Próbált oda is bekerülni, de oda se sikerült neki bekerülni, mert megint azt mondták neki, hogy tehetségtelen, hogy nem fog sikerülni. De ő nem adta fel ezt a törekvését, járt énektanárhoz, próbálta képezni a hangját, és végül elkezdett lemezeket kiadni, és úgy hívták ezt a szemét, hogy Elvis Presley. Talán hallottak már róla. Ugye hallottak? Nagyon sikeres személy. De eltanácsolták a középiskolai énekkarból, és az egyetemi énekkarból, mondván, hogy tehetségtelen. De nem nyugodott bele. Volt egy együttes, aki próbálta kiadni az első lemezét. Londonban megkereste a leghíresebb lemeztársaságot. Azt mondták neki, hogy meghallgatták a próba verzióját a lemeznek, mondták, hogy ez nem lesz sikeres. Elment a másodikhoz, ott is visszadobták a harmadikhoz, a negyedikhez, és végül a tizedik lemeztársaság hajlandó volt úgy kiadni a lemezüket, hogy ők finanszírozzák meg a kiadásnak a költségeit, hogy a lemeztársaság nem vállalta be a kiadásnak a költségeit. És így, de nem adták fel, és így sikerült az első lemezét kiadni a Beatles együttesnek. 10 lemeztársaság azt mondta nekik, hogy ez nem jó, ez nem lesz sikeres. Volt egy fiú, akinek az apja mindig azt mondta, hogy soha nem fogja semmire vinni. És kicsit félős volt, és dadogott is. Nem tudott megfelelően beszélni. De elkezdett járni logopédushoz, és az volt az álma, hogy szónok lesz. És amikor ezt elmondta a barátainak, akkor kinevették, hogy ő szónok akar lenni. De próbálta folytatni a törekvését, felvételizett az egyetemre. 2-szer nem sikerült neki, és 3-jára nagy nehezen felvették az egyetemre. Elvégezte az egyetemet, ügyvéd lett belőle, és továbbra is próbálta a szónoki képességeit javítani, ami nagyon alacsonyról kezdődött. És végül ő lett Angliának a miniszterelnöke abban az időben, amikor úgy hívták Angliát, hogy a birodalomban sohasem nyugszik le a nap. Ez a miniszterelnököt úgy hívták, hogy Winston Churchill. Az egyik legnagyobb szónak az emberiségnek a történetében. Tehát, hogyha megnézzük híres embereknek az életútját, sok nehézségen, aggodalmon, kudarcon kellett keresztül menniük, hogy eljussanak oda, ahol voltak a sikerüknek a csúcsán. Bizonyára hallottak arról a szeméről, aki felfedezte a villanykörtét, Thomas Edison. Thomas Edisonnak ki tudja esetleg, hogy hány kísérleten kellett keresztül mennie ahhoz, hogy felfedezze a Wolfram szálas izzót. 11000-szer próbálta meg. 11000 különböző anyagot, fémötvözetet próbált ki, ahhoz, hogy a villanykörtét, amit még a mai formában is használunk, be tudja vezetni szabadalomként. Amikor 5000. kísérleténél tartott, akkor meglátogatta őt egy újságíró. Egy fiatal újságíró, Edison akkor már idősebb volt, és akkor mondta, hogy hát professzor úr, hát már 5000-szer próbálta ezt a világító testet megalkotni, hogy miért nem hagyja abba, hát már 5000-szer kudarcot vallott. És akkor Edison ránézett a újságíróra, és mondta, hogy kedves fiam, maga nem tudja, hogy hogy működik a világ. Én találtam 5000 olyan módot, ahogy nem lehet villanykörtét megalkotni, ezt a világító testet. De meg akarom találni. És 11000 valahány száz kísérlet után, évekig tartott neki, megalkotta ezt a Wolfram szálat, vagy megtalált ezt a Wolfram szálat, ami forradalmat hozott a világítás technikába. És tudnám még sorolni a felsorolást, nem akarok itt leragadni, de hogyha bármit akarunk elérni, nem tudjuk kihagyni azt az elemet, hogy valamikor nem sikerül. És amikor nem sikerül, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor ott fel kell adnunk, hanem tovább kell próbálkoznunk azzal, amit szeretnénk elérni. Tehát ez a kudarctól való félelem az egyik következő oka a stressznek. Elutasítástól való félelem. Ugye ez emberi kapcsolatainkban. Nem merünk megközelíteni másokat, nem merünk kapcsolatot felvenni másokkal azért, mert attól félünk, hogy el fognak bennünket utasítani. De igazából, hogyha félünk ettől, akkor mikor lesznek kapcsolataink, hogyha félünk attól, hogy el fognak utasítani bennünket. A hatodik oka a stressznek a tagadás, hogy nem vagyunk hajlandóak szembenézni a tényekkel, hanem próbáljuk a fejünket a homokba dugni, mint a struc, és nem vagyunk hajlandóak tudomást venni a körülöttünk lévő világról. Hallottam egy történetet, ami arról szólt, egy orvos mondta, hogy elhoztak egy hölgyet hozzá a családtagjai, aki vakságtól szenvedett, hogy megvakult. És senki nem tudta, hogy mi ennek az oka, mert semmilyen fizikai behatás nem történt, megvizsgálták a szemét, a szemén nem volt semmilyen elváltozás. És az orvos nem tudta mire vélni, hogy miért van ez a probléma, és elkezdett beszélgetni a hölgyel. Kérdezett a családjáról, a házasságáról, és arra jutott, hogy a hölgy elmondta neki, hogy a férje megcsalja, és annyira szemtelen volt a férje, hogy a barátnőit felhozta a lakásukba. És a hölgy annyira nem volt hajlandó ezzel szembenézni, hogy inkább azt választotta, hogy nem látja, hogy inkább tudat alatt, akkor kialakított magába egy ilyen betegséget, és akkor nem volt hajlandó erről tudomást szerezni. És ez az egyik következő oka a stressznek, hogy nem vagyunk hajlandóak szembenézni a valósággal, hanem próbálunk elmenekülni a valóság elől. Hetedik oka a stressznek a düh. Ez a düh, ez egy nagyon fárasztó tulajdonság. Nem véletlenül mondtam ezt a szót, hogy fárasztó. Erre is van egy kimutatás a dühre, hogy mennyit energiát veszítünk akkor, amikor feldühödünk. Egy kutatócsoport vizsgálta azoknak az embereknek a energia szintjét, akik feldühödnek, és arra jutottak, hogy a düh annyi energiába kerül, hogyha feldühödünk valakire, vagy valamire, ami elég 6 mérföld futásra egyfolytában. Tehát, hogy annyira fárasztjuk ki magunkat egy dühroham alkalmával, mint amikor 6 mérföldet futunk. Ha belegondolunk, 6 mérföld, az kb. 10 kilométer. 10 kilométer futás az eléggé fárasztó. Tehát, hogy ugyanannyi energiába kerül a testünknek, hogyha feldühödünk. És a másik szempontból a düh, hogyha dühösek vagyunk valakire, a legtöbbet saját magunknak áltjuk. Ahhoz hasonlítják, hogy a düh az olyan, mint egy égő parázs, és mielőtt azt rádobnánk valakire, az nálunk van, és a mi kezünket vagy a szívünket égeti. Tehát ezért egy fontos dolog, hogy feladjuk a dühhöz való ragaszkodásunkat. Áttekintettük a stressznek a 7 fő okát, és az egyik megoldás, hogy próbáljuk elkerülni ezeket. És most át fogjuk tekinteni azt, hogy milyen megoldási szintek léteznek a stressznek a kezelésére. Mohan Prabhu, mennyi idő lesz kérdésekre, vagy mikor álljak meg? 3-4-8-kor? Vagy? És utána hagyjak időt kérdésekre? Aha. Jó, hogyha nagyon sok kérdés lesz. De azt hiszem, már mindenki nagyon jól tudja kezelni a stresszt, én csak próbálok így pár tippet adni, hogy még jobban tudják. 4 szintje van a stresszkezelésnek. Az első szint az érzékek szintje, és igazából ez a szint az, ami nem ad igazi megoldást, majd kirészletezem később. A második cselekedetek szintje, 3. az elmének a szintje, a tudásnak a szintje, és 4. a lelki szint. Nézzük el az elsőt, az érzéknek a szintje. Ezek igazából nem megoldások, ez egyfajta menekülés a problémák elől. Drog, alkohol, dohányzás, öngyilkosság, ezek nem megoldások. Bár nagyon, nagyon népszerűek, ahogy a korábbi statisztikákat néztük, ugye drogfogyasztás nő, Magyarországon 8-900 ezer regisztrált alkoholista van, a dohányzás és öngyilkosság, ezek nagyon népszerű módszerek a stressznek az elkerülésére, de igazából ez nem megoldás. Ezek csak menekülés a probléma elől. Vegyük át a második megoldást, a cselekedeteknek a szintjeit. Hogyha megváltoztatjuk a cselekedeteinket, ezek adnak rövidtávú megoldásokat. Például a sport, amilyen relaxációs folyamat, masszázs, légzéstechnika, rekreáció, jóga gyakorlatok, ezek mind adnak rövidtávú megoldásokat. Mert el vagyunk merülve bizonyos problémáinkba, félelmeinkbe, és hogyha próbálunk kikapcsolódni, próbálunk a cselekedeteinket megváltoztatni, próbálunk kimozdulni, akkor ez segítség lehet. Ugye a jóga az egy nagyon nyugtató gyakorlat, nyugtató légzéstechnika, testgyakorlás, tehát ezek segítenek. De nem adnak, ezek külsődleges megoldások. Nem adnak hosszú távú megoldást. Mert a stressz igazából az belülről jön. Mindannyian, vagy bizonyos emberek azt gondolják, hogy a stressz az egy külső dolog. De igazából a stressz az nem kívülről jön, a stressz az belülről jön. Csak úgy néz ki, hogy kívülről jön. Erről majd beszélünk később. A 3. szintje a megoldásoknak, ez a gondolkodásmódunk megváltoztatás, ugye pozitív gondolkodás, azt hiszem erről is sokat hallottunk már, hogy ha megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat, az segít nekünk abban, hogy megoldást találjunk. Pozitívan próbálunk gondolkodni, másoknak nem a negatív tulajdonságait nézzük, hanem a pozitív tulajdonságait. Mindannyian élünk együtt olyan embertársainkkal, rokonainkkal, barátainkkal, akikkel nem mindig értünk egyet. És szeretjük őket, de lehet, hogy nem minden tulajdonságaikat szeretjük, ugye, hogyha csak veszük a családtagjainkat. Nem mindig vagyunk 100%-ig elégedettek velük. Ugye, van erről tapasztalatunk? Nem mindig vagyunk 100%-ig elégedettek a családtagjainkkal. De megválaszthatjuk, hogy melyik oldalukkal szeretünk társulni. A jó oldalukkal, vagy a rossz oldalukkal? A kedvező tulajdonságaikkal, vagy a kedvezőtlen tulajdonságaikkal? Egy fél pohár vízről lehet mondani, hogy félig tele van, és lehet mondani, hogy félig üres. És lehetünk depressziósak amiatt, hogy félig üres, vagy örülhetünk annak, hogy félig tele van, és ez rajtunk függ. Van kétfajta rovar. Az egyik a méh, a másik pedig a légy. A méh mindenhol a nektárt keresi. És beszéltem méhészekkel, akik azt mondják, hogy amikor a méhek kimennek gyűjteni, akkor igazából csak ez lebeg a szemük előtt, hogy, hol tudnak nektárt találni, hol tudnak mézet gyűjteni. És erre irányítják a figyelmüket. És vannak legyek, akik arra irányítják a figyelmüket, hogy tudnak valamilyen piszkos dolgot megtalálni, aminek valamilyen rossz szaga van, valamilyen kellemetlen dolog. És azt találják meg. És mi megváltoztathatjuk a gondolkodásmódunkat, hogy mire összpontosítunk. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat, bárki kipróbálhatja, hogyha van esetleg bárkivel nehézségünk a környezetünkben. Próbáljuk ki, hogy fogunk egy darab papírt és ceruzát, és leírjuk annak a személynek azokat a tulajdonságait, amiket szeretünk benne. Mert elárulhatom azt a dolgot, hogy mindenkinek vannak jó tulajdonságai. Lehet, hogy nem mindenkinek vesszük észre a jó tulajdonságait, de minden egyes embertársunknak, minden egyes családtagunknak, minden egyes barátunknak, vagy nem barátunknak vannak jó tulajdonságai. És hogyha elkezdünk ezen gondolkodni, hogy milyen jó tulajdonsága van annak a személynek. És hogyha például valakit nem szeretünk, akkor lehet, hogy nem olyan könnyen jutnak eszünkbe dolgok. Lehet, hogy kérhetünk segítséget másoktól, akik szintén ismerik ugyanazt a szemét, és lehet, hogy tudnak nekünk segíteni, hogy fel tudnak javasolni valamit, hogy mi az, amit jól csinál az a személy. És amikor elkezdjük a figyelmünket a jó tulajdonságaikra irányítani ezeknek a személyeknek, akkor egy új világ tárul ki előttünk. Hogy az a rossz meditáció, ami nyomaszt bennünket, akkor elkezd feloldódni. És Dajani Tajvijay Guranga ki így elkezd feloldódni, és kezdjük más színben látni ugyanazt a szemét. Míg a legelvetömültebb bűnözőket is szereti az anyukájuk. Mert ő egy másik szempontból látja, és ő fog nagyon sok kifogást találni a fiának a rossz cselekvésére. És ugyanígy, amikor mi esetleg tapasztalunk negatív tulajdonságokat, vagy negatív cselekvés saját magunkkal szemben, akkor próbálhatunk kifogásokat keresni ezen személyek számára, hogy ne haragodjunk rájuk. Mert ez a harag, ez igazából nekünk árt a legjobban, és a megbocsátás, az pedig nekünk segít a legjobban. Tehát a megbocsátás, az egy önző dolog, mert nekünk a legjobb, hogyha valakinek megbocsátunk. Nem olyan könnyű, mert sajnos az a tendencia, hogy szeretünk azon meditálni, amit az a személy nem jól csinál, és beragadunk abba. De erre is van egy nagyon jó módszer. Írunk annak a személynek egy levelet. Nem muszáj elküldeni. De hogy már csak leírjuk először azt, hogy mi az, ami nehézséget okozott nekünk, és próbálunk neki megbocsátani, és leírjuk ezt, és nem is muszáj ezt postára adni, nem muszáj, hogy ő ezt elolvassa. Betehetjük csak a fiókba. De már csak az a tény, hogy ezt leírjuk, akkor az már nagyon sokat segít nekünk abban, hogy meg tudjunk ettől szabadulni. Mert amikor valakire haragszunk valami miatt, akkor sokszor ugyanaz a tulajdonság megtalálható bennünk is. Nem tudom, hogy valakinek volt-e már ezzel erről tapasztalata. Valakire haragszunk, valakire mérgesek vagyunk. De ugyanaz a dolog, ami miatt mérgesek vagyunk rá, az megtalálható bennünk is. Ugyanolyan, mint egy mágnesnek, ugyanaz a pólusa, azt taszítja egymást. Miért taszít engem az a másik személy? Mert lehet, hogy ugyanaz a hiba, az megtalálható bennem is. És amikor túl közel vagyunk egymáshoz, akkor elkezd szikrázni a levegő. Erre még van nagyon sok gyakorlat, de meglátjuk majd, mennyi idő lesz rá. Most mielőtt tovább mennénk a lelki szintre, van egy egyszerű gyakorlat arra, hogy le tudjuk rombolni az aggodalmainkat. Ez egy 4 lépcsős folyamat. Az aggodalom rombolásnak az első szintje, hogy világosan megfogalmazzuk a problémát. Ez a legelső szint. Mert sokszor az okozza a legnagyobb problémát, hogy nem tudjuk világosan megfogalmazni, hogy mi miatt aggódunk. És ez az első lépés, hogy átgondoljuk, hogy pontosan mi az oka az aggodalmunknak. És próbáljuk világosan látni azt, és kitisztázni. És már, ha megtesszük ezt az első lépést, ez már nagyon sokat segít, hogy pontosan szembenézünk azzal, hogy mi okozza a problémát. A második lépés, hogy felmérjük azt, hogy mi a legrosszabb dolog, ami a helyzet eredményeképpen bekövetkezhet. Tehát, hogy átgondoljuk, hogy mi a legrosszabb dolog. Ugye? Ez nem mindig veszük számításba, hogy mi az a legrosszabb, ami bekövetkezhet. És most jön a legnehezebb lépés. Mindenki becsatolta az öveket? Kérem, mindenki tegye meg. A harmadik lépés, hogy az elménkben fogadjuk el azt, hogy ez a legrosszabb dolog megtörténik. Megkérdezhetné valaki, miért kell ezt az elménkben lejátszani? Azért kell elfogadni az elménkben a legrosszabb dolgot, mert akkor, amikor túlmegyünk ezen, akkor tudunk világosan gondolkodni. Mert amíg el vagyunk merülve abban, hogy félünk attól, hogy nehogy bekövetkezzen, akkor nem látunk tisztán, nem tudunk tisztán gondolkodni. De amikor elfogadjuk, hogy ez az eset bekövetkezik, akkor el tudunk kezdeni tisztán gondolkodni. Nekem vannak nagyon érdekes élményeim az egyetemi vizsgáimról. Minden 5 év volt, 10 fél év alkalmával, minden fél évben volt 8-10 vizsga, legtöbb szóbeli volt, kevesebb, ami írásbeli, és voltak a záróvizsgák. És amikor eljutottunk a vizsga napjára, és bementünk a vizsga helyszínére, akkor mindig ott láttunk egy csomó diákot, saját magunkat beleértve, akik nagyon aggódtak, hogy most mi fog a vizsgán történni. Aztán voltak olyan diákok is, akik az esélytelenek nyugalmával jöttek, mert nem készültek megfelelően, és tudták, hogy itt csak pozitívabb kimenetele lehet a vizsgának. Mert mivel nem készültek, akkor tudták, hogy ezt normális körülmények között ezen a vizsgán nem tudnak átmenni, mert nem készültek eleget. De voltak olyan diákok, akik mondjuk volt 30 tétel, és 5-ből, 10-ből felkészültek valamennyire. Akkor próbálták a szerencsejátékot játszani, hogy hát, ha belehúznak abba a 10-be. És hogyha nem sikerült, akkor megtanultak még 10-et, akkor már 20-at tudtak, 10-et nem tudtak, és hogyha nem sikerült akkor se, akkor a legutolsó vizsgára megtanulták a maradék 10-et. És így próbálták ki spekulálni, hogy hogy lehet a lehető legkevesebb tanulással a legjobb eredményt elérni. Nem ajánlom senkinek, hogy ezt a módszert kövesse. De még mindig, amikor valaki elfogadja azt, hogy ezzel a vizsgán meg fog bukni, akkor nagyon tisztán tud gondolkodni. De amikor valaki mindig azon aggódik, valami, sikerül a jó tételt kihúzni, vagy nem sikerül, át fogok menni, vagy nem fogok átmenni, akkor amikor oda kerül a vizsgára, annyira fog aggódni, hogy amit még tud, azt se tudja megfelelően elmondani. Ezért ez a lépés igazából arról azért szükséges, hogy tudjunk tisztán gondolkodni, hogy ne aggódjuk azon, hogy most fog-e sikerülni, vagy nem. Mert amikor elfogadjuk, hogy nem fog sikerülni, akkor tudunk tisztán gondolkodni. De itt még nem ér véget a történet. A negyedik lépés, hogy kezdjünk el munkálkodni azon, hogy ez a legrosszabb dolog ne történjen meg. Hogyha maradunk ennél a példánál, hogy valaki vizsgázik, mit tud tenni annak érdekében, hogy ne bukjon meg a vizsgán? Elkezd tanulni. És ez az igazi megoldás, hogy azt hiszem nem árultam el ezzel nagy titkot. Ezt mindenki tudja. De hogyha ezen az első pár lépésen átmegyünk, akkor nagyon stabilan tudunk odállni a vizsga elé. Nagyon stabilan tudunk, stabil elmével tudunk leülni a tanárral szembe, vagy stabil elmével tudunk elmenni a vizsgára. Azért, mert elfogadtuk azt, hogy a legrosszabb dolog megtörténik, de minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy ez a legrosszabb dolog ne történjen meg. És egy szempontból stabil az elménk, és egy másik szempontból megtettük a szükséges erőfeszítést. És akkor nem kell aggódni, mert igazából az aggodalmat azt mi választjuk. És nem muszáj választani. Ez egy választási lehetőség, csak sajnos egy rossz szokássá tud válni, hogy aggódunk. De hogyha az elménkben végigmegyünk ezeken a lépéseken, akkor el tudjuk engedni ezt az aggodalmat. Nincs rá szükségünk. De még nincs vége a megoldási javaslatoknak. Fogom még folytatni, még van egy kis idő. Az igazi megoldás, mert ez már jobb megoldás, mint a cselekedetek szintje. Mert ez már az elmének, a tudásnak a szintje, ez már egy jobb szint, stabilabb eredményt hozhat, de még nem teljesen stabil. Még maradok ennél a lépésnél egy kicsit. Célkitűzésről ejtettünk néhány szót. Az embereknek kevesebb, mint 3%-a rendelkezik írott célokkal. Ahhoz, hogy egy célt elérjünk, egy nagyon fontos része a célkitűzés. És ez a célkitűzés ez nem csak egy ábránt, hanem eznek konkrétnak kell lenni. Számokkal alátámasztott, tehát, hogy pontosan mit, mikorra, hogyan akarunk elérni. Az emberek 3%-a rendelkezik írott célokkal, és csak az emberek 1%-a veszi elő ezt rendszeresen, és gondolkodik el rajta, hogy hogyan érhetné azt el. És ez az 1% a társadalomnak a vezetői. Tehát, hogyha valamit el akarunk érni, és meg akarunk szabadulni a negatív hatásoktól, kell, hogy legyenek céljaink. Amit említettem, kell, hogy legyenek anyagi céljaink is, hogy akarjuk, milyen munkát akarunk végezni, a családunkban mit akarunk elérni, a barátainkkal. De kellenek olyan célok is, amik túlmutatnak az anyagi szférán. Ezek a lelki célok. Erről már beszéltem. Ugye kudarctól való félelem Edisonról, és Edison 1000 szabadalmat jegyeztetett be élete során. Nagyon jó lehetőség. És most eljutottunk a legfontosabb megoldásig, a lelki megoldásig. És mielőtt erről beszélnénk, azt hiszem már az előző előadásokon volt arról szó, hogy mi lelkek vagyunk igazából. És ez a test, ez a léleknek a ruhája. És a test és a léleknek a együttese igazából ez egy forszírozott együttlét. Tehát, hogy mi bele vagyunk kényszerítve ebbe a testi ruhába. Ez a test olyan, mint a léleknek a ruhája. Azt hiszem már Bhagavad Gita-ról volt valamennyi szó? Tehát, hogy test és léleknek a kapcsolatáról, reinkarnációról volt már szó. És igazából az első pont, amit meg kell értenünk ehhez, hogy mi nem ez a test vagyunk. Mi lelkek vagyunk, és ez a test, ez olyan, mint a léleknek a ruhája, vagy mint a sofőr az autó számára. Mindenki, aki vezetett autót, akkor tudja, hogy nem azonos az autójával. De viszont, hogyha nagyon ragaszkodunk az autónkhoz, akkor bármi történik az autónkkal, azt nagyon nagy fájdalomként tudjuk megérni. Azt hiszem, a hölgyeknek ez kevesebb problémát okoz, az uraknak valamikor több problémát okoz, mert jobban ragaszkodnak az esetleges autójukhoz. Volt egy nagyon megdöbbentő példa számomra pár évvel ezelőtt a Balaton környékén. Volt egy nagyon nagy vihar, olyan nagy vihar volt, hogy fákat csavart ki a szél. És volt egy úriember, akinek a szeme láttára az autójára rádőlt egy fa, és ripityára törte. És ami a megdöbbentő a dologba, hogy ő ott a helyszínen szívinfarktus kapott, és meghalt. Vele nem történt semmi. Nem esett rá a fa. Fizikailag nem történt vele semmi. De mivel annyira ragaszkodott az autójához, nagyon szép autó volt, új autó volt, és nagyon szerette az autóját, és amikor a szeme láttára egy fa összetörte, akkor ezt nagyon nagy veszteségként és nagyon nagy problémaként élte meg. De mi ugyanúgy vagyunk ezzel a testtel. Ez a test igazából ugyanúgy, mint mondjuk valaki ide jönne, és elkezdené széttépni a ruhámat. Mennyire okozna ez problémát nekem? Attól függene, hogy mennyire ragaszkodok ehhez a ruhához. Nyilvánvalóan ez egy kellemetlen dolog, hogyha valaki ide jönne, és elkezdi a dótimat széttépni. De igazából velem nem történik semmi. Csak a ruhámmal történne valami. De ugyanúgy, hogy a testünkkel is annyi minden történik. Betegek leszünk, öregek leszünk, és valamikor el kell hagyni ezt a testet. De igazából mi örökkévaló személyek vagyunk. Ugyanúgy, ahogy a gyermekkortól, a felnőtt koron, az öregkoron át, a halálig, elfogadunk különféle testeket, mert ez a lélekvándorlás, ez nem csak a halál után történik. Ez most is történik. Már a testünk megváltozott azóta, hogy leültünk erre az előadásra. Lehet, hogy nem veszük észre, mert a változás nagyon kicsi. Sejtek születnek, sejtek halnak meg, de 7 év alatt minden sejt lecserélődik a testünkben. És egy más testben ülünk. Ugye, amikor 5 évesek voltunk, nagyon másképp néztünk ki, mint most. Teljesen másik testben vagyunk. Tehát a lélekvándorlás az most is történik. Mi nem vagyunk azonosok ezzel a testtel, és hogyha volt szó a reinkarnációról, nagyon sok történetet lehet ezzel kapcsolatban felhozni. Nem akarok most ebbe belemenni. De a test nem tud működni a lélek nélkül. Ha tovább megyünk. De a lélek kihez tartozik, kitől származik? A lélek az Istennek a parányi szerves része. És a lelki megoldás, ugye a stresszre, az aggodalomra, a félelemre, az igazából az, hogy felelevenítjük ezt az eredeti kapcsolatunkat a legfelsőbb személlyel. Minden egyes világvallás beszél arról, hogy létezik egy legfelsőbb személy. A kereszténység, a mohamedán vallás, a zsidó vallás, a Krisna tudat. Minden egyes vallás beszél arról, hogy létezik egy legfelsőbb személy. És a védák különösen beszélnek erről. És amikor hallunk erről a legfelsőbb szeméről, és elkezdjük ezt a kapcsolatot feleleveníteni vele, akkor tudunk tapasztalni egy olyan biztonságot, amit nem tudunk másképpen megtapasztalni. És ez nem függ azon, hogy valaki milyen vallást gyakorol. Sokszor kérdezik tőlünk, hogy ha egy Isten van, miért van annyi fajta vallás? Miért van kereszténység, zsidó vallás, mohamedán vallás, ha csak egy Isten létezik? És azt is meg szokták kérdezni, hogy akkor kihez tartozik Isten? A Hare Krisnásokhoz? A zsidókhoz? A keresztényekhez? A mohamedánokhoz? De van egy barátom, aki azt szokta mondani, hogy Isten nem tartozik se a keresztényekhez, se a zsidókhoz, se a mohamedánokhoz, és a Hare Krisnásokhoz sem. Isten azokhoz tartozik, akik sírnak utána, akik szeretnék őt megismerni. Isten nem egy csoporthoz tartozik. Igazából bárki, aki szeretné őt megismerni, aki szeretné ezt a szeretetet felébreszteni a szívében, ami igazából ott szunnyad minden egyes élőnynek a szívében, akkor Isten azokhoz a személyekhez tartozik. És hogyha próbáljuk ezt az Isten iránti szeretetet felébreszteni, követni Isten utasításait, és szolgálni őt, visszamenni az ő országába, akkor egy teljesen más tapasztalatunk tud lenni. A védák mondják, hogy a lelki világot, Isten országát úgy hívják, hogy Vaikunta. És hogyha megnézzük ezt a szót, hogy ez mit jelent, a kuntha az azt jelenti, hogy aggodalom, félelem, stressz. És Vaikuntha az pedig azt jelenti, hogy az a birodalom, vagy az a hely, ami mentes a aggodalomtól, a félelemtől és a stressztől. Tehát, hogy a védák így fejezik ki, hogy Isten országa az Vaikuntha, aggodalom nélküli hely, ott nem kell aggódni. De sajnos ez a világ, amiben élünk, ez kuntha, ez tele van aggodalommal. Ugye most gazdasági válság van, nagyon sok aggodalom van, hogy fogunk megélni, félünk a jövőtől, meg tudjuk tartani a munkahelyünket, stb. Nagyon sok aggodalom érhet bennünket, de Isten országa az Vaikuntha, aggodalmaktól mentes hely. És megkérdezhetné valaki, hogy ebbe csak a vallásos emberek hisznek? Mi a helyzet a tudósokkal, akik próbálják a anyagi világot tanulmányozni? De a tudósok közül is nagyon sokan hisznek Istenben. Itt csak felsoroltam néhányat, Einstein, Newton, Heisenberg, lehetne még hosszan sorolni a listát. Einsteinnek az idézete még a Bhagavad Gita hátulján is található, felolvasnád azt az idézetet? A Bhagavad Gita hátulján, amit Einstein mondott a Bhagavad Gita-ról.
Amikor a Bhagavad Gita-t olvasom, azt kérdezem magamtól, hogyan teremtette Isten az univerzumot. Minden más feleslegesnek tűnik.
Ez csak a Bhagavad Gita-nk hátoldalán van megemlítve. Isten vagy Einstein, Isten hívő ember volt. Van erről is egy történet, azt hiszem nem fogom elmondani, csak hogyha valaki esetleg majd utána belekérdez, mert ki fogok csúszni az időből, hogyha ebbe belekezdek, ez egy hosszabb történet. Van Newtonról egy rövidebb történetem, azt elmondom, az egy rövidebb történet. Newton szintén mélyen istenhívő ember volt, és volt a laboratóriumában egy modell az univerzumról, a naprendszerről. És ezt egy ügyes mérnök barátja készítette, és egyszer eljött hozzá látogatóba egy tudós társ, aki viszont ateista volt, nem hitt Istenbe egyáltalán. És amikor meglátta a laboratóriumában ezt a modellt a naprendszerről, akkor megkérdezte Einsteintől, hogy ez egy csodálatos modell, szeretnék én is magamnak egy ilyet, ki csinálta? És akkor Newton azt mondta neki, Ezt nem csinálta senki, ez csak így itt lett. És akkor mondta a barát, hát ne szórakozz velem. Hát látom rajta, hogy ez egy nagyon precíz mérnöki munkának az eredménye. Ki csinálta ezt a modellt? Einstein mondta, hogy ezt nem csinálta senki, ez csak így itt lett. Egyik nap bejöttem a laboratóriumomba, és ez csak itt lett. Mondta, hogy ne nézzél bolondnak. Mondd meg, hogy ki csinálta. És akkor Einstein mondta, hogy ezt nem csinálta senki, ez csak így itt lett. És a barátja kezdte elveszteni a türelmét. Megfenyegette Einsteint, hogy ha nem mondod meg, akkor megverlek, mert erősebb volt, mint Einstein, és akkor megfenyegette, hogy fizikailag bántalmazni fogja. És akkor mondta, hogy figyelj, ne fenyegessél engem. Azt mondod, hogy bolond vagyok, de igazából te vagy az ostoba. Mert erről az egyetlen, erről a kis modellről nem tudod elképzelni, hogy nem csinálta senki, de azt a modell, azt a naprendszert, amit ez csak modellez, arról azt gondolod, hogy ezt nem teremtette senki, az úgy, csak úgy ott lett. Csak jött a semmiből, volt egy ősrobbanás, és ez olyan nagy robbanás lett, hogy akkor összeállt az univerzumnak a rendszere. Ugye, hogyha valami fölrobban, akkor nem rend szokott lenni utána. Valakinek van egy tapasztalata a robbanásról. Gázrobbanás volt egyik tavalyi évben. Történt egy sajnálatos dolog a egyik angliai központunkban, hogy volt egy nagy gázpalack, ami berobbant. Melyik központban volt? Leicesterbe? Talán Leicesterbe. És szerencsére senki nem sérült meg, de viszont az épületen maradandó nyomokat hagyott. Úgyhogy még most se lehet ott lelki gyakorlatokat végezni, mert a épületnek az egy része teljesen romba dőlt. Csak azért, mert egy gázpalack, nem egy PB gáz, hanem egy nagyobb gáztartály felrobbant. Tehát amikor robbanás történik, akkor nem rend szokott lenni, hanem rendetlenség. És akkor Newton csak rámutatott ennek a barátjának az esetében, hogyha nem fogadjuk el, hogy Isten létezik, akkor igazából, vagy erről a kis modellről nem tudod elfogadni, hogy nem csinálta valaki, akkor hogy tudod elfogadni erről a nagy naprendszerről, a világegyetemről, ami nagyon pontosan működik, hogy nem teremtette valaki. Ugye, hogyha azt mondanám, hogy itt van ez az óra, ez csak így itt lett. Olyan sokáig fújta a szél a homokszemeket, és a különböző anyagi elemeket, hogy addig fújta, amíg ez az óra lett belőle. Ugye, hogy nehéz lenne elhinni. És erre nagyon sok tudós is ezt a nézetet vallja, hogy Isten teremtette a világot. Természetesen van sok olyan tudós is, aki nem osztja ezt a nézetet, de ez egyáltalán nem egyértelmű. A tudomány szemszögéből sem. És hogyha nézzük a lelki színnek a megoldásait, hogy tudjuk ezt elérni, akkor Mahaprabhu említette, hogy van a mantra meditáció, a Hare Krishna Maha mantrát. Hogyha énekeljük a Hare Krishna mantrát, amik Istennek a nevei, erről volt szó korábban. Hogyha énekeljük Isten neveit, akkor egyre jobban és jobban tapasztaljuk Istennek a jelenlétét az életünkben. Mert Isten ő egy úri ember, egy úri Isten. Nem akarja senkire ráerőltetni magát. Mondja Bhagavad Gita-ban, hogy mindenki szívében őt lakozom, és tőlem jön az emlékezet, a tudás és a felejtés. És hogyha valaki el akarja felejteni Istent, akkor Isten figyelembe veszi ezt, és akkor ad neki felejtést. Hogyha valaki akar rá emlékezni, akkor ad emlékezetet. Odaadó szolgálat, próbálunk odaadó szolgálatot végezni, nem csak énekeljük a Hare Krishna mantrát, ételt ajánlunk, próbáljuk Istennek a templomát rendbe tartani, ezek mind odaadó szolgálat. Transzcendentális tudás, olvassuk a Bhágavatamot, a szentírásokat, azért, hogy egyre többet és többet megtudjunk erről a kapcsolatról. És belátjuk azt, hogy nem mi vagyunk a végső cselekvők. Bhagavad Gita mondja, hogy a cselekvésnek 5 tényezője van. És ebből az 5 tényezőből egy vagyunk mi. Volt esetleg már valakinek olyan tapasztalata, hogy valamit szeretett volna elérni, és az nem úgy sikerült, ahogy azt eltervezte? Nekem már volt, még a Robinak, másnak nem. Tehát, hogy volt már másnak is. Tehát, hogy ha próbálunk valamit elérni, nem mindig vagyunk sikeresek, vagy nem mindig úgy történik a dolog, ahogy mi azt elterveztük. Mert nem mi vagyunk a végső cselekvők. De hajlamosak vagyunk azt gondolni magunkról, hogy minden a mi erőfeszítésünknek az eredménye. Erről van egy történetem, itt fel is írtam, hogy nehogy elfelejtsem. Volt egy szadú, egy szent ember Indiában. Ez egy pár évtizeddel ezelőtt történt, aki felszállt egy vonatra. Felszállt egy vonatra, megkereste a helyét a vonaton, leült, és közben a Indiában szokás, hogy a csomagokat a fejükön viszik. Leült a helyére, és a csomagját fent hagyta a fején. És akkor a utastársai akkor elkezdtek furcsán nézni, hogy hát miért nem rakja le a csomagokat, mert van itt a ülés fölött is helye a csomagoknak, az ülés alatt is, oda lehet tenni, miért nem rakja fel. És akkor mondta, hogy Swamiji, hogy rak fel a csomagodat, van elég hely, nem kell, hogy a fejeden cipeljed. És akkor mondta, hogy Swamiji, hogy a csomagjaimnak nem vettem jegyet, ezért a csomagomnak a fejemen kell lennie. És akkor néztek rá, ez egy nagyon furcsa válasz volt. És akkor, de Swamiji, nyugodtan rak fel a csomagjaidat a csomagtartóra, azért van ott. És akkor a Swamiji mondta, hogy nem vettem a csomagjaimnak helyet, ezért, vagy helyjegyet, ezért a fejemen kell lennie. És akkor egyre mérgesebbek lettek rá a szomszédai, hogy Swamiji, bolond vagy? Miért nem rakod már le a csomagodat? És akkor a Swamiji mondta, hogy nem én vagyok a bolond, hanem ti. És akkor mondta, hát ez hogy érted most? Ez most nem egyértelmű. Mondta, hogy minden ember azt gondolja, hogy ő az egyetlen oka a tettei eredményének. És elfelejtik az istenségek felsőbb személyiségét. A jóváhagyását. Ez pont olyan, mint amikor valaki nem teszi le a csomagjait, és azt gondolja, hogy csak rajta függ ezeknek a megoldása. Ugye, hogyha valaki felszáll egy vonatra, és mivel ő felszállt a csomagjaival együtt, a csomagjait a vonat automatikusan elviszi ugyanoda, ahova ő tart. Ugyanígy, hogyha mi elfogadjuk, hogy létezik az istenség legfelsőbb személyisége, aki gondot visel ránk, aki tudja, hogy mire van nekünk szükségünk, akkor ő segít nekünk abban, hogy amire szükségünk van, azt megkapjuk. De hogyha mi nem hiszünk Istenben, elfelejtjük őt, és azt gondoljuk, hogy csak mi vagyunk az egyedüli okai a tetteink eredményének, akkor az olyan, mint amikor utazunk a vonaton, és a csomagjainkat a fejünkön tartjuk. Mi lesz az eredménye, hogyha valaki hosszú ideig a fején tartja a csomagjait. Megfájdul a feje, megfájdul a nyaka, megfájdul a válla. Ugye van egy nyomás. Ugye amikor, hol jön ki a stressz? Több helyen ki tud jönni, de egyik fő hely az a hát és a vállak, ahol kijön ez a stressz. És hogyha mi elfogadjuk, hogy létezik egy legfelsőbb személy, és ez a legfelsőbb személy ez segít nekünk, hogyha engedjük, és gondot visel ránk, akkor lehet, hogy nagyon nehéz körülmények között vagyunk, de még mindig nem kell aggódni, mert kapunk segítséget. De hogyha azt gondoljuk, hogy egyedül vagyunk, és minden rajtam függ, akkor fogjuk tapasztalni ezt a nyomást a fejünkön, a nyakunkon, a vállunkon, ott lesz ez a nyomás. És ez igazából a lelki színnek a megoldása, hogy próbáljuk kérni Istennek a segítségét. És igazából nem is kell kérni, hanem ő természetesen segít, hogyha nem akadályozzuk meg, mert mindenkiről gondoskodik, minden egyes gyermekéről gondoskodik. Van még egy rövid történetem, ami talán még belefér, már 8 óra 1 perc van, de összesűrítem ezt a hosszabb történetet egy másik percben, és akkor elmondom. Ez egy szökőkútról szóló történet, ezt egy orosz bakta mesélte. Ő Szentpéterváron, vagy az akkori Leningrádban nőtt fel, és még Péter cár annak idején épített a városban egy nagyon nagy parkot. És ez a park tele volt szökőkutakkal. És mondta, hogy gyerekkorában nagyon szeretett egy bizonyos szökőkutat. Ez a szökőkut arról szólt, hogy kövekkel volt kirakva, és ez arról szólt, hogyha megnyomtak a gyerekek valamilyen követ, akkor a szökőkút változtatta, hogy honnan jön a víz. És a gyerekek próbálták kitalálni, hogy melyik követ kell megnyomni ahhoz, hogy másképp jöjjön a víz, és próbálták ezt kitalálni. És miközben próbálták kitalálni, nagyon furcsa helyekről jött elő a víz, és mindenki csuromvíz lett a játék végére. És gyerekként ez volt a kedvenc szökőkutya, és minden az egész parkban ez volt a leglátogatottabb szökőkút. És 30 évvel később visszalátogatott ugyanehhez a szökőkúthoz. Gyerekként teljesen el volt merülve abban, hogy a kövek mozdításával akkor irányítja a szökőkútnak a mozgását. És ellátogatott ugyanahhoz a szökőkúthoz, és látta, hogy mai nap is nagyon-nagyon népszerű, rengeteg gyerek volt, és nevettek, és sikítoztak, és természetesen csuromvizesek lettek a játék végére. Akkor körbenézett, és látta, hogy vannak bokrok a szökőkút mellett. És elsétált a bokrok mögé, és akkor látta, hogy ott ül egy öreg bácsi a bokor mögött, és vannak ilyen kallantyúk, ilyen karok. És amikor a bácsi nézi a gyerekeknek a játékát a szökőkút mögött, vagy a szökőkútnál, akkor meghúzza az egyik kallantyút, vagy egyik kart, és akkor másképpen megy a szökőkút. Megint hagyja egy ideig, hogy játszanak, akkor megint eltol egy másik kart. És akkor megint másképp megy a szökőkút. A gyerekek teljesen el vannak merülve abban, hogy ők irányítják a szökőkútnak a mozgását. De igazából ott ül egy öreg bácsi a háttérben, és ő húzza és tolja ezeket a karokat. És ugyanígy ez az anyagi világ úgy néz ki, hogy mi irányítjuk. A mi cselekedeteinknek az eredménye befolyásolja a világnak a működését. De igazából ez csak a látszat. Mi is a cselekedeteknek a részei vagyunk természetesen, de nem mi vagyunk a végső oka a tetteink eredményének. Van egy személy, a legfelsőbb személy, aki az igazi oka a cselekedeteknek. Van egy ilyen mondás, hogy még egy fűszál se mozdulhat a legfelsőbb személy jóváhagyása nélkül. Ez egy nagyon szemléletes kifejezés ennek, hogy igazából nem vagyunk egyedül. De hogyha azt akarjuk gondolni, hogy nincs legfelsőbb személy, azt megtehetjük, csak aggodalommal fog járni minden szempontból. És lehet valaki nagyon erős, nagyon hatalmas. Ezek a hatalmas diktátorok, Sztálin, Lenin, Hitler, akik nagyon sok ember felett uralkodtak, nagyon sok embert rémületbe tartottak. Ez azért történt, mert ő bennük nagyon-nagyon nagy félelem volt. És ezt osztották ki mindenki másnak. Hitler nagyon-nagyon félt, tele volt gátlásokkal, ugyanúgy Sztálin. És ezt úgy próbálták legyőzni, hogy akkor másokat leigáztak, de nem sikerült megszabadulni a félelemtől. Ez az egyetlen megoldás, hogyha békét akarunk. Ez egy idézet a Bhagavad Gita-ból. Aki nem áll kapcsolatban a legfelsőbben, annak értelme nem transzcendentális, elméje nem szirált, és enélkül lehetetlen a béke is. És hogyan volna boldogság béke nélkül? Tehát, hogyha akarunk igazi békét, ugye mert a stressznek az ellentéte a béke, a kiegyensúlyozottság. Hogyha akarunk békét, akkor ezt a kapcsolatot a legfelsőbb személlyel fel kell elvenítenünk. És ennek a kapcsolatnak van egy néhány részlete, amit szintén a Bhagavad Gita elmond. Akinek tudata bennem merül el, és tudja, hogy én vagyok minden áldozat és önfegyelmezés végső hazonélvezője, minden bolygó és félisten legfelsőbb ura, valamint az összes élőlény jó akarója és jótevője, az megszabadul az anyagi szenvedésektől, és eléri a békét. Tehát, hogyha elfogadjuk, hogy a legfelsőbb személy az élvező, az irányító és a legfelsőbb barát, akkor igazából elérjük a békét. És ennek mi a gyakorlati módszere, amit már hallottunk korábban is, hogy énekeljük Isten neveit. Hogyha valakinek szeretnénk a segítségét, akkor hívjuk a nevét. Kérlek, segíts! Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. És akkor, hogyha énekeljük a Hare Krishna mantrát, akkor nagyon könnyű irányítani az elménket. Ami nagyon nehéz megfékezni, mert az elme nagyon csapongó, de hogyha énekeljük a Hare Krishna mantrát, akkor ez nagyon könnyűvé válik. Kifutottam az időből. Szeretném mindenkinek a bocsánatát kérni. Van esetleg valakinek kérdése ahhoz, amit elmondtam?
Igen. Elhangzott az, hogy jó az, ugye, hogyha így leírjuk ezeket a problémáinkat, és ez miben különbözik attól, amikor ugye ezen rágódunk, és gyakorlatilag elmében ugyanez, hogy megfogalmazódik.
Az történik, hogy amikor az elménkben megfogalmazódik, akkor az elménkben marad. Hogyha leírjuk a papírra, akkor pedig kirakjuk az elménkből, és ott van a papíron.
És mennyiben különbözik ehhez képest az, amikor mondjuk valaki elmondja valaki másnak, hogy ez meg a petykának a melegágya, amíg meg megint csak
nem. Tehát, hogyha elmondjuk valaki másnak, akkor tudunk rajta könnyíteni, de akkor nála van a probléma. Tehát, hogy hallottam egy nagyon érdekes dolgot, hogy ugye az emberek elmennek pszichológusokhoz, hogy könnyítsenek a problémájukon. De amikor, nem tudom, hogy van-e közöttünk pszichológus, van. És ugye mi történik, hogy az emberek elmondják a problémájukat, akkor a problémájuk nálunk van. És akkor nekünk kell megemészteni. De van, amikor a pszichológusoknak is van pszichológusa. A katonaságnál van egy szabály, hogy minden katonának időnként el kell menni pszichológushoz, és főleg azoknak, akik olyan bevetésen voltak, amikor embert kellett ölni, mondjuk. Vannak olyan katonák, különlegesen képzett katonák, akiknél előfordul, hogy ölniük kell, és akkor el kell menni a pszichológushoz. De van, amikor a pszichológus is eltelik a problémákkal, és neki is el kell mondania valakinek, hogy tudjon magán könnyíteni. Tehát, hogy ez egy módszer, hogy elmondjuk másoknak, de akkor másoknak is kell tudniuk kezelni. És hogyha valaki egy pletykafészek, és nagyon sok helyről, nagyon sok mindent hall, és nagyon sok mindent begyűjt, akkor neki is lehet, hogy lesznek nehézségei. Tehát, hogy igen, hogyha én elmondom valakinek, akkor ezt meg tudom osztani, és van, amikor ez segít, és szükséges is, hogy elmondjuk a hozzánk tartozóknak, vagy a barátainknak, hogy segítsenek megoldani a nehézségünket, és ez egy releváns dolog, de még mindig akkor kell egy megoldás. Mindig kell egy megoldás. És ez a végső megoldás. Ez a mégső, mert ezek a megoldások, amiket javasoltam, valami nem megoldás. Alkoholba menekülni, drogba menekülni, vannak rövid távú megoldások, hosszabb távú megoldások, hogyha tudjunk az elménket kezelni, de még hogyha tökéletesen tudjuk irányítani az elménket, még az se oldja meg teljesen a problémát. Mert valamikor el kell hagynunk ezt a testet. És ezt a végső problémát csak a lelki megoldással tudjuk elérni, mert tudjuk, hogy a lélek az halhatatlan. És ez nem csak egy elméleti dolog, ezt lehet tapasztalni. Lehet tapasztalni a Hare Krishna mantra éneklése által. Ez válasz volt a kérdésre? Valakinek esetleg kérdése? Tehát, hogy csak elmondták az emberek, hogy mi miatt aggódnak, és hogyha csak megnézik saját magunkat. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik igazából csak az elménknek a kitalációi, ami nem valós dolgok, tehát hogy nem megtörtént események, vagy nem olyan dolgok, amiknek reális esélye van, hanem csak próbálunk ebben menekülni, mert igazából a félelem, hogyha belemegyünk egy kicsit a teológiába, a félelem az is egyfajta íz, egyfajta torz boldogság. A védák írják, hogy van 5 elsődleges boldogság, és van 7 másodlagos. És a 7 másodlagos közül az egyik a félelem. Vannak olyan személyek, én ismerek olyan házaspárnak az egyik tagját, aki azon aggódik, hogy a férje meg fogja csalni. De abban az esetben én ismerem a családot, tehát hogy ez nem valós, mert nem történik. Nem történik, csak kivetíti az elméjében, mi lenne, ha. És amikor belemerülünk olyan dolgokba, amik igazából most nem történnek, mi lenne, ha valamikor 10 év múlva megtörténik? De miért kell ezen gondolkodni? Amik nem követ félelmekről, de ezek teljesen irreálisak a jelenlegi helyzet szempontjából. Lehetne mondani, hogy nem tudom, reális veszély, hogy jön egy üstökös, és belül ütközik a földbe, és akkor szétrobban a földbolygó. És akkor mondhatjuk, hogy hát ki tudja, hogy hát ez lehet, hogy bekövetkezik, de most ezen aggódni. És vannak ilyen jövendőlések, és vannak emberek, akik belemerülnek ebbe, hogy jön az üstökös, és akkor eltalálja a földet. De most ez egy reális veszély? Tudunk-e valamit csinálni vele? Most fog-e történni? Tehát, hogy amikor vannak félelmeink, kérdéseket kell feltenni. Hogy ez valós dolog? Ez meg fog történni? Vagy csak kell elengedni? Mert igazából a gondolkodás módunk nagyon sok problémát okozhat nekünk. És azok a gondolatok, amiket nem vizsgálunk meg, azok nagyon sok problémát okoznak. De hogyha elkezdjük megkérdőjelezni, na most ez egy valós dolog, akkor azt veszük észre, hogy elkezdik elveszíteni a hatalmukat felettünk. Csak kérdéseket felteszünk. És akkor kiderül, hogy ez nem egy valós dolog. Ez csak az elménknek a játéka. És visszatérve ahhoz, hogy ez egyfajta ragaszkodás, hogy ragaszkodás az aggodalomhoz, a ragaszkodás a félelmünkhöz. Én látom olyan szituációt az orvosnál, amikor a betegek azon versenyeztek, hogy kinek van nagyobb baja. Ugye? Nem vagyok egyedül ezzel, aki már látott ilyen dolgot. Mert akkor kit kell a legjobban sajnálni? Azon megy a vita igazából. És igazából a félelem is egyfajta torz íz, egyfajta torz boldogság, hogy én aggódok azon, hú, mi lesz, hogyha elveszítem a házamat, mi lesz, hogyha elveszítem a munkahelyemet, és akkor mások majd akkor sajnálhatnak engem, mert én ebbe a szerencsétlen helyzetbe kerültem. És akkor én már beszéltem ilyen emberekkel, mondom, hogy figyelj, ezt csak állíts meg, erre most nincs szükséged. De ragaszkodik hozzá, mert ez egyfajta torz íz. És akkor erről le kell mondani, mert ez nagyon káros. Nagyon káros, mert az elmének nagyon nagy ereje van. Hogyha valamit nagyon akarunk, még hogyha negatív szempontból is, akkor elkezdjük vonzani magunkhoz. Tehát, hogy nem azon kell, nem arról kell gondolkodnunk, hogy mi az, amit nem akarunk, hanem mi az, amit akarunk. Túlzott ragaszkodás. Tehát, hogy azonosítja magát az autójával. Nekem voltak olyan, nem is voltak, vannak olyan ismerőseim, hogyha pici karcolás van az autóján, akkor nagyon nagy probléma van belőle. Egy kicsit kis karcolás van, a fényezés már nem olyan, mint volt előtte, és már az hatalmas nagy probléma. Miért? Mert ott van ez a ragaszkodás. Tehát ez a ragaszkodás miatt van. És mert mi a lélek, mondja Bhagavad Gita, a lélek mindent átható. És mi nem csak a saját testünkkel azonosítjuk magunkat, hanem, és nem csak a családtagjainkkal, hanem a használati tárgyainkkal is. És belevetítjük az önvalónkat. Ez az enyém, ez hozzám tartozik, az én lényemnek a része. És hogyha vele vagy ezzel történik valami, akkor én elveszítem a lényemnek egy részét. De mi, mint lelkek, nem vagyunk azonosak az autóval, nem vagyunk azonosak a ruhánkkal, de még ezzel a testtel sem. De ez a test az a legnehezebb. Ugye valami történik ezzel a testtel, azt már igazából fájdalomként éljük meg. De ez se szükséges igazából, csak nagyon megszoktuk, nagyon ragaszkodunk hozzá. Ez így megfelel ez a válasz? Hát, igen, hát ez nekünk, hogyha megnézzük a saját magunkat, nekünk is van ragaszkodásunk, lehet, hogy az autónkhoz, tárgyunkhoz, és lehet, hogy nem ilyen erős, mert ez már extrém erősnek számít, de vannak olyan személyek, amikor elvesztik a vagyonukat, akkor öngyilkosak lesznek, mert hogy csődbe ment a cégük, vagy tőzsdén voltak értékpapíraik, és voltak olyan értékpapírok, amik teljesen hasznavehetetlenek voltak, és öngyilkosak lettek. Mert abba fektették az életüket, azokba az értékpapírokba. Jó. Van még időnk? Igen.
Hogyha valahol van egy öreg úr a bokor mögött, és irányít, akkor őt hozta fel példának, hogy Hitler szárin a félelmeitől vezetve követte el ezeket a bünteteket, akkor ezt miért nem tudja irányítani, hogy ezek az emberek ártatlan, jó indulattal, lehet, hogy hívőként is, élő embereket elpusztítsonnak, pedig most, hogy Afrikában emberek millióig éhen halnak, minden félelem, depresszió vagy rossz cselekedet nélkül, és mégis ilyen sorsa. Ez hogyan lehet megmagyarázni?
Jó. Ez egy gyakori kérdés. Gondolkozok, hogy 100-szor vagy 200-szor tették már fel, de nem tudom pontosan, de egy jogos kérdés. Egy jogos kérdés, hogyha Isten jóságos, akkor miért történnek a világban háborúk, járványok, stb. Olyan dolgok, amik problémákhoz vezetnek, és hogyha ő a legfelsőbb irányító. Ez egy jogos kérdés. Elmondok egy történetet hozzá. Volt egy személy, aki bement egy fodrász üzletbe. És a fodrász megnyírta a haját, és közben arról beszélgettek, hogy nem létezik Isten, mert hogyha Isten létezne, akkor nem lennének háborúk, járványok, betegségek, stb. És a vendég ezt a fodrász mondta. És a vendég nem szólt egy szót se. Amikor a fodrász befejezte a munkáját, akkor kifizette a szolgáltatást, megköszönte, és amikor kilépett a fodrász üzlet ajtaján, az utca másik oldalán meglátott egy hajléktalan szemét. És akkor elkezdte mondani. Ebben a városban nincsenek borbélyok, nincsenek fodrászok. Ez a város teljesen kihalt, és senki nem fodrászkodik itt ebben a városban. Úgyhogy a fodrász hallotta. És akkor megkérdezte tőle, de hát, uram, egy perccel ezelőtt fejeztem be az ön hajának a lenyírását. Miért mondja azt, hogy itt nincsenek fodrászok? Mondta a vendég. Mert itt van ez a hajléktalan személy. Ez ápolatlan, megnyírva, nincs megborotválva, és hogyha lennének fodrászok, akkor ez az ember nem nézne így ki. És akkor a fodrász mondta, hogy tehetek én arról, hogy ez az ember nem jön oda hozzám, és nem kéri meg, hogy vágjam le a szakállát, és vágjam le a haját. És akkor mondta a vendég, hogy tehát Isten arról, hogy az emberek elfordultak tőle, és nem keresik a menedékét. Mert a jóság, vagy a gonoszság az nem a jóságnak az ellentéte, hanem Isten jóságának a hiánya. És a kérdés, hogy az emberek miért fordultak el Istentől? Az Isten kizárták az iskolából, kizárták az állam a törvényhozásából, kizárták mindenhonnan, és amikor valami baj van, akkor Istent hibáztatjuk, hogy miért vannak járványok, vagy miért vannak háborúk. De a kérdés, hogy mi miért fordultunk el Istentől? Még folytatnám ezt a példát, Einsteinről van egy nagyon jó történet, de nem akarom húzni az időt, mert valakinek már mennie kell, de ott kint elmondok Einsteinről még egy nagyon idevágó történetet. Tehát igazából a világban, hogy vannak nehézségek, az nem azért van, mert Isten nem létezik, hanem az emberek elfordultak Istentől, és nem kíváncsiak Istennek a megoldására. Mert van megoldás. Van megoldás a járványra, van megoldás a háborúkra, mindenre van megoldás. De igazából a legnagyobb hiány az Isten tudatban van. És itt az emberek hajlandóak egymásnak nehézséget okozni. De ennek van visszahatása. És hogyha én hajlandó vagyok fájdalmat okozni másoknak, az a fájdalom vissza fog jönni hozzám. Erről van egy másik történet, amiben szintén nem fogok belemenni. Volt egy etióp osztálytársam az egyetemen, és kérdeztem tőle, hogy miért van éhezés Etiópiában. Ezt is elmondom kint, hogyha valakit majd érdekel.